A 25. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Foglaljunk helyet, testvéreim, és keressük elő a 166. dicséretünket, a 166. dicséretünket, és énekeljük mind a 4 versével. A 166. énekünk első verse így kezdődik, Urunk Jézus, fordulj hozzánk. 166. dicséret, mind a 4 versét énekeljük el. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét az 51. Zsoltárból. Az 51. Zsoltárban így szól hozzánk Isten írott igéje. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára, mikor ő hozzáment Nátán, a próféta, minek utána Bécsabéval vétkezett. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, irgalmasságod sokasága szerint töröld el az én bűneimet. Egészen mosd ki engemet az én álnokságomból és az én vétkeimből, tisztíts ki engemet, mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt, hogy igaz légy beszédedben és tiszta ítéletedben. Íme én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám. Íme te az igazságban gyönyörködsz, mely a veségben van, és bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Most meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. Hallas örömet és vigasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, melyeket összetörtél, s rejtsd el orcádat az én vétkeimtől, töröld el minden álnokságomat. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vessel engem a te orcád elől, és a te szent lelked ne vedd el tőlem, de add vissza nékem a te szabadításod örömét, és az engedelmesség lelkével támogass engem. Hadd tanítsam a bűnösöket a te útaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád. Szabadíts meg engem a vérontástól, ó Isten, szabadításomnak Istene, hogy harsogja nyelvem a te igazságodat. Uram, nyisd meg az én ajakimat, hogy hirdesse száma te dicséretedet, mert nem kívánsz te véres áldozatot, hogy adnék azt. Égő áldozatban sem gyönyörködsz. Isten előtt kedves áldozatok a töredelmes lélek, a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem vetette meg. Tégy jól a te kegyelmedből a Sionnal, és építsd meg Jeruzsálem kőfalait. Akkor kedvesek lesznek előtted az igazságnak áldozatai, az égő és egész áldozat. Akkor a te oltárodon áldoznak néked, túlkokkal. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát köztünk. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket most, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus által köszönjük néked, hogy ma is eljöhettünk ide a te házadba. Köszönjük néked, hogy megőriztél minket az elmúlt napokban. Hálát adunk néked testi, lelki javakért, ételér, italér, fedélér, ruházatér, anyagiakér, erőér, igéért, felismerésekért, eredményekért. Köszönjük néked, Urunk, mindazt, amivel megajándékoztál minket. Köszönjük néked, hogy dicsérhetünk ebben a gyülekezetben. Dicsérhetünk most a te drága fiadért, atyánk, akit elküldtél, hogy ő általa megválts minket. Köszönjük néked Jézust, aki meghalt érettünk, és akit feltámasztottál a halálból, hogy üdvösséget adjon mindazoknak, akik hisznek ő benne. Köszönjük néked, hogy ma is őt hirdeted nékünk, atyánk, a te lelked által, és köszönjük, hogy hozzá hívogatsz minket. Köszönjük, hogy az iránta való hitet, szeretetet, bizalmat akarod a szívünkbe fölgerjeszteni. Kérünk, hogy segíts, és könyörülj meg rajtunk, és munkáld ki bennünk ezt a szeretetet, hitet és bizalmat fiadba. És ha kimunkáltad, akkor erősítsd, mélyítsd mi bennünk. Köszönjük néked, hogy készülődhetünk itt a templomban a mennyek országára is. Áldunk azért a drága jövőért, amit mutatsz nekünk az ígében, az üdvösségért, a te országod drága boldog valóságáért. Köszönjük néked, hogy egy kicsit annak az előszobájába lehetünk most is. Hadd tekintsünk előre is a mi dicsőséges örökségünkre, az üdvösségre. Köszönjük néked, hogy ott is együtt lesz majd a te néped, atyánk. Háznéped veled együtt fog örvendezni, és téged fog magasztalni. Hadd tegyük már most is ezt. Atyánk, várunk a te ígédre, személyesen kérünk, hogy szólíts meg minket, és áld meg a szívünket azzal, amire most szükségünk van. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy neved dicsőségéért. Amen. Testvéreim, foglaljunk helyet, és mielőtt énekelnénk majd a 215. énekünk 6. versét, hallgassunk még meg egy zeneszámot, de közben már kikereshetitek az éneket. A 215. énekünknek a 6. versét fogjuk énekelni. De most föl kell menjek a karzatra. Tehát énekeljük a 215. énekünk 6. versét. Szállj le, Uram, hozzám, szállj le, Uram, hozzám, jöjj, ó Jézus, sietve.
Szállj le, Uram.
Hallgassátok meg Máté evangéliumának 15. részéből. Máté evangéliumának 15. részében az első verstől a 20. versig ezt olvassuk. Akkor írástudók és farizeusok jönnek vala Jézushoz Jeruzsálemből, mondván, miért hágják át a te tanítványaid a vének rendeléseit? Mert nem mossák meg kezeiket, mikor enni akarnak. Ő pedig felelvén mondanékik, ti meg miért hágjátok át az Isten parancsolatát a ti rendeléseitek által? Mert Isten parancsolta ezt, mondván, tiszteld atyádat és anyádat, és aki atyát vagy anyját szidalmazza, halállal lakoljon. Ti pedig ezt mondjátok? Aki atyának vagy atyának ezt mondja, templomi ajándék az, amivel megsegíthetlek, az olyan, akár ne is tisztelje az ő atyát vagy anyját. És erőtlenné tettétek az Isten parancsolatát a ti rendeléseitek által. Képmutatók! Igazán prófétált felületek Ézsaiás, mondván, ez a nép ajkával közelget hozzám, ajkával tisztel engemet, szíve pedig távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, hogy tudományokat tanítanak, melyek emberek parancsolatai. És előszólítván a sokasságot mondanékik, halljátok és értsétek meg, nem az fertőzteti meg az embert, ami a szájon bemegy, hanem ami kijön a szájból, az fertőzteti meg az embert. Akkor hozzájárulván az ő tanítványai mondának néki. Tudod-e, hogy a farizeusok-e beszédet halván megbotránkoztak? Ő pedig felelvén monda, minden palánt, amelyet nem az én mennyei atyám ültetett, kitépetik. Hagyjátok őket. Vakoknak vakvezetői ők. Ha pedig vak vezeti a vakot, mind a ketten verembe esnek. Péter pedig felelvén mondanéki, magyarázd meg nekünk ezt példázatot. Jézus pedig monda, ti sem értitek? Mégsem értitek-e, hogy minden, ami a szájon bemegy, a gyomorba jut, és az árnyékszékbe vettetik? Amik pedig a szájból jönnek ki, a szívből származnak, és azok fertőztetik meg az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, a gyilkosságok, a házasságtörések, a paráznaságok, lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások. Ezek fertőztetik meg az embert, de a mosdatlan kézzel való evés nem fertőzteti meg az embert. Kedves testvéreim, sorozatunknak az a címe, hogy emberek, akik Jézushoz fordultak. Ma azokat az embereket látjuk, akiket én szuper kegyeseknek nevezek. Írástudók és farizeusok jöttek Jézushoz. Ők voltak a zsidó nép vezetői, akik betéve ismerték az Ótestamentumot, ismerték annak a különböző magyarázatait, amit később Midrásnak neveztek, ismerték az ezekből levezetett különböző hagyományos kommentárokat, ezeket Misnának mondták, amikből később kialakult a Talmud. Summa summarum, hogy ezek az emberek teológusoknak számítottak, ezek az emberek jogszolgáltatóknak, igazságszolgáltatás bíráinak is a pozícióját birtokolták, nagy emberek voltak ezek. Jártak, keltek az országban, mármint hogy zsidó országban, és ott ellenőrizték a különböző közösségeket, hogy betartják-e a az ószövetségi törvényt, meg az azokhoz fűződő egyéb ilyen rendelkezéseket, hagyományokat. Azt hitték, hogy ha ezt teszik, akkor egy Isten előtt kedves dolgot művelnek, és mivel úgy gondolták ők annak idején, hogy Izrael azért került fogságba, mert nem tartotta be a törvényt, hát azóta, hogy visszajöttek a fogságból, teljes erejükkel azon voltak, hogy betartsák, meg betartassák a törvényeket a néppel is, nehogy még egyszer valami Isten ítélet érje utol őket. A lényeg, hogy ezek jönnek Jézushoz, és egy kérdést szegeznek neki. Miért nem tartatod be tanítványaiddal a vének előírásait? Egy példát is megjelölnek, azt az előírást, hogy az evés előtt mossanak kezet. A régebbi írás tudók által alkotott rendelkezések ugyanis előírták, hogy az étkezés előtt nem egészségügyi okból, mint ahogy mi szoktunk kezet mosni, nem. Vallási okból kezet kell mosni. Rituális kézmosást kell végrehajtani. A vének rendelkezéseibe le volt írva, hogy mikor kell azt végrehajtani, evés előtt, közben és után, hány deciliter vízbe, melyik kézzel, melyikre öntve, ha véletlenül a könyökére folyik a víz, azt onnan visszacsöpög az éterre, akkor már tisztátalan, és így tovább. Egy apró, lékos, szőrszál hasogató leírás volt ez. Azért volt szerintük, tudnélik a vének szerint, erre a régi írástudók szerint erre szükség, mert hogy az ember a világba jár kell, és óhatatlanul hozzáér tisztátalan dolgokhoz, amik a kezéhez tapadnak. Aztán az étkezés során a tisztátalanságok a kézről, meg kézzel lettek, ugye, rájutnak az ételre, az étel által meg bejutnak az emberbe, és tisztátalanná teszik az embert. Isten előtt tisztátalanná teszik az ember lelkét. Ezért kell a kezeket mosogatni. Ezt a rituális kézmosást, ezt ismétlem, nem Isten parancsolta az ószövetségi törvénybe, hanem a vének, itt tudom én hány száz éven keresztül magyarázták, kommentálgatták nagyokosan a törvényt, ugye azok sütötték ki ezt a szabályt. Most ezek a Jézushoz forduló szuperkegyesek azt kérik számon Jézustól, hogy miért nem tartatja be a tanítványaival ezeket a, nem az írást, a vének rendelkezéseit. Érezzük a szavaikból a rosszallást, a szemrehányást, az agressziót, a felelősségre vonást, hogy te, hát te egy rabbi vagy, te tanító vagy, hogy lehet, hogy te a vének előírásait nem tartatod be a te tanítványaiddal? Hát nézzük, hogy Jézus mit válaszol ezeknek az embereknek. Először is, testvéreim, szembesíti őket az istentelenségükkel. A feltett kérdésre egy kérdéssel válaszol, azt mondja neki, ti meg mérszegitek meg az Isten törvényét a ti rendelkezéseitek által. Jézus szavai, testvérek, borotva élesek. Borotva élesek. Hogy ne vádolhassák azzal, hogy nem mond valami konkrétumot, mond egy példát. Isten azt mondta, ez az Isten törvénye, tiszteld apádat és anyádat, és aki gyalázza az apját vagy anyját, halállal bűnhődjék. Ti pedig, a véneitek hagyományai szerint, ugye, így tanítotok, ha valaki ezt mondja apjának vagy anyjának, áldozati ajándék az, amivel megsegíthetnélek, azt ebben az esetben nem köti a parancsolat, hogy tisztelje apját vagy anyját. Így tettétek érvénytelenné Isten igéjét a ti rendeléseitek által. Vagyis, itt van a negyedik parancsolat, mondja Jézus. A törvény negyedik parancsolata. Tiszteld apádat és anyádat. És itt van az ahhoz kapcsolódó törvény is, hogy aki nem tiszteli, hanem szidalmazza a szüleit, azt meg kell ölni. Egyébként ez az utóbbi rendelkezés különös súlyt adott a negyedik parancsolatnak. Ezért tartották a zsidók egyébként úgy, hogy a negyedik parancsolatot a legnehezebb betartani. Ugyebár ezt parancsolta Isten, és ti, mondja Jézus, mint nagy vallási vezérek. Mit tanítotok az embereknek? Azt, hogy a gyerek, ha valamit nem akar odaadni a szüleinek, nem akarja őket tisztelni, nem akarja őket gondozni, hanem meg akar valamit tartani magának, akkor arra valamire, amit oda kéne adni a szüleinek, elég azt mondani, ahogy korbán. templomi ajándék. És akkor azt a dolgot, amire ezt rámondták, azt már nem is kell odaadni a szüleiteknek. Egyébként a templomnak se kell odaadni. Megtarthatjátok magatoknak, szólt a vének hagyománya. A templomnak se kötelező odaadni. Egy szó, és már is áldozati ajándékká minősítettétek azt a valamit, amit oda kéne adni a szülőtöknek, hogy megsegítsétek, hogy támogassátok őket, hogy beteljesítsétek a 10 parancsolatnak a 4. parancsolatát, és nem, ti egy szót mondtok, és ez egészet el lehet hagyni. Nem kell engedni az Istennek. Egy gyerek, figyeljétek meg, mi van ebbe, egy gyerek a szívébe rejlő, szülei iránt fennálló tiszteletlenséget, haragot, gyűlölködést, vagy éppen az anyagiak imádatát és tiszteletét eltakarhatta egy kegyes cselekedettel. Rafinált dolog, mert rámondta arra valamire, mondjuk ez az én órám, oda kéne adni a szülőnek, korbán. Hát akkor aztán a szülő összetette a kezét, hát a korbán, akkor nem lehet az enyém. Igaz, hogy éhe halok, de hát nem lehet. Eltakarhattam, hogy milyen kegyes gyerek ez, mondhatták ugye mások, ugye. A templomnak ad ajándékot, a templomnak szentel ajándékot. Ó, de kegyes gyerek. A gyerek egy kegyes cselekedettel eltakarhatta a szülei iránti tiszteletlenséget, haragot, esetleg gyűlölködést, bosszúállást, vagy mit tudom én, mi volt a szívébe. Nagyon kegyes módon bűnt követhetett el. Sőt, testvérek, a dolog azt, még azt is jelenti, hogy egy ember Isten tisztelet gyakorlásnak nevezte azt, amikor megszegte Isten akaratát. Isten leírta a Bibliába, hogy mit kell csinálni, és az ember azt mondta, hát azt nem tartom be, de Isten tiszteletet gyakorlok, mert Istennek szentelek valamit. Istennek adok valamit. Értitek ezt a rafinált bölcselkedést? Amikor egy kegyes tettel egy ember eltakarhatja a szívének a gonoszságát, sőt, úgy tüntetheti fel magát, hogy ő most Isten tiszteletet gyakorol. Jézus ezután azt mondja ezeknek a vénpártfogóknak, ezeknek a farizeusoknak és írástudóknak, hogy találóan proféltált felőletek Ézsaiás, amikor azt mondta, ez a nép csak ajkával tisztel engem, a szíve távol van tőlem. Mert Ézsaiás által maga Isten szólalt meg, aki jól látta, hogy miközben a népe vallási formalitásoknak eleget tesz, aközben a szívük távol van tőle. Megvolt ott minden, sabbat, meg körülmetélés, meg mosakodások, meg ételtörvények betartása, meg ének, meg imák, nem tudom én hányszor. És az a benyomás keltődött egy külső szemlélőbe, de ezek közel vannak az Úrhoz. Hát ezek milyen kegyes emberek, milyen istenfélő emberek. De a helyzet valójában nem ez volt, hanem az volt, amit Isten mondott a próféta által, hogy a szívetek távol van tőlem. A szívetek távol van tőlem, pedig a szíveteket akarom. Jézus azt mondja ezeknek a farizeusoknak, meg írástudóknak, Ézsaiás nem is csak a kortársairól beszélt, hanem egyenesen ti rólatok. Egyenesen ti rólatok beszélt, akik formálisan kegyesnek tűntök, de a szívetek messze van Istentől. Pedig Istennek a szívetek kellene, mert mit olvastok ti a nagy törvényetekbe? Amit Isten mondott, azt, hogy szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, egész lelkedből, minden erődből, minden képességedből, de a ti szívetek messze van ettől. A ti szívetek nem szereti az Urat, és ez a ti fő bajotok. Ezért vetitek meg az írott igét, ezért írjátok felül, ezért okoskodtok addig-addig, amíg úgymond az Isten tisztelet gyakorlás címén kiélhetitek az istentelen indulataitokat és megszeghetitek a törvényét. Ráadásul testvérek, ezek az emberek tanították a népet akkoriba. Ugye, ahogy mondtam is, hogy ezek jöttek, mentek, ottan ellenőriztek, meg tanítottak, meg minden. Hát mire tanítottátok ti a népet? Mire tanítjátok? Erre a külsőségekben kimerülő vallásoskodásra? Erre? Hát tudjátok meg, hogy Ézsaiás által még azt is mondta Isten, hogy hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, mik emberek parancsai. Vagyis tudjátok meg, hogy Isten már az Ézsaiás kortársaiba is, de ti bennetek is, tudatosítani akarta, hogy ez a fajta vallásoskodás, amelyben a szív távol van Istentől, csak a látszata van meg a kegyességnek, ez a fajta vallásoskodás nemes egyszerűséggel értelmetlen, hiába való, üres, semmi teteje nincsen. Ugye elgondolkozhatunk, testvérek, hogy van ennek ma valami aktualitása? Ma is vannak olyan kegyesnek látszó emberek, akiknek a szíve távol van Istentől? Vannak ilyenek? Valószínűleg vannak. Csak nem hiába íratott meg ez nekünk. Arról ismerszenek meg leginkább, hogy az ige, az írott ige nem számít nekik abszolút mérceként, felülírhatatlan tekinté. Mindegy, hogy mit mond az ige. Mindegy. Addig okoskodnak, magyarázkodnak, hivatkoznak erre, arra, míg oda nem lyukadnak ki, hogy ahogy a Bibliában van, azt nem kell betartani. Az nem irányadó. Mert nekünk vagy valami nagy teológiai tekintély mást mondott, vagy a mi érzelmeink más diktálnak, vagy én nem tudom, melyik hívő tanácsadónk, nem tudom, hogy mit mondott nekünk, vagy mit nem mondott. A lényeg, hogy ahogy úgy megvan írva, az úgy nekünk nem érdekes. Az úgy másodlagos. Persze mindezek közben hangoztatják, hogy nekik a Biblia fontos. Csak éppen a konkrét esetekben nem fontos. Valószínűleg közben ők maguk se élnek az írás szerint. A saját házasságukba, a saját családi életükbe, munkavégzésükbe is léptennyomon felülírják az igét, tanításaik lehetőséget adnak aztán a többi embereknek, akár a családtagjainak, akár a gyülekezetüknek, akár én nem tudom kiknek, arra, hogy egy hazug, képmutató, kétszínű vallásos életet éljenek, formálisan vallásoskodjanak, szolgáljanak, kegyesnek tűnő okoskodásokba merüljenek, de ezeknek az embereknek ma is a szíve távol van Istentől. Lehet, hogy közben Isten szolgáinak mutatják magukat, de mégis a szívük távol van tőlük. Ezek persze sokakat ma is megvezetnek. Hadd mondjam, sokakat megvezetnek, testvérek. Azokat tudják persze megvezetni ezek a farizeusok és mai írástudók, akik felszínesen gondolkoznak, akik nem néznek a külsőség mögé, akik a legtöbbször nem ismerik a Bibliát se. Ezeknek a Jézus korabeli farizeusoknak, meg írástudóknál is ott ültek a lábánál egy csomó ember, és hallgatták őket, el voltak tőlük ájulva. Egyedül Jézus nem roskadt le a lábukhoz, mert átlátott rajtuk. Ma is, testvérek, egy csomó ember ott roskadozik képmutató papoknak, püspököknek, lelkészeknek, presbitereknek a lábainál. És bámulják őket, hogy a kegyességnek a csimborasszóit mutatják már föl. Ez már felül múlhatatlan ez a kegyesség, amit ezek itt produkálnak. De nem azért, mert nem látnak át rajtuk, mert nem ismerik az ígét se. És ezek az emberek, testvérek, igen lehetőséget adnak ma is a csodálóiknak arra, hogy az ő szavára fittyet hányva, az ő lényétől messze távol éljenek egy vallásos életet. Kegyeskednek, de az Úrra meg az ő szavára is fittyet hánynak. Csak őrzik magukba a pénzimádatot, az élfajhászást, haragszanak, gyűlölködnek, irigykednek, paráználkodnak, közben énekelnek, imádkoznak, kegyes arccal a templomba, úrvacsoráznak, a vallás előírásainak eleget tesznek, és mindenki béké hagyja őket. Testvérek, lehet így szívtelenül, formálisan az Urat tisztelni? Azt hiszem, testvérek, hogy Jézus ma is szembesít bennünket ezzel, és meg is kérdezi tőlünk, hogy a mi szívünk vajon hogy is áll. Hogy nem-e távol van tőle, hogy nem-e úgy vallásoskodunk, hogy a szívünk nincs benne. A lelkünk nincs benne. Az egész csak formális, az egész kegyesség. Ez egy olyan istentelenség, amivel nekünk is tulajdonképpen szembesülni kell. Az istentelenségnek egy sajátos formája. Mert az is istentelenség, amikor valaki kint van az utcán, azt nem törődik egyáltalán se Istennel, se Bibliával, se semmivel. De az az istentelenségnek egy különösen hamis formája, amikor valaki úgy istentelen, hogy közben istenesnek néz ki. Vallásosnak néz ki. Jézus azonban, testvérek, hogy visszatérjünk a történethez, nem csak szembesíti ezeket az embereket azzal, hogy a szívük távol van Istentől, vagyis istentelen emberek, minden látszat ellenére, hanem tanít is a tisztátalanságról. Oda hívja már Jézus a közelükben lévő embereket is, akik mint egy fültanúi lehettek a farizeusok és írástudók kérdésének, és azt akarja, hogy ők is hallják azt, hogy hogyan lesz egy ember valójában tisztátalanná. Úgy, hogy nem mos kezet, és akkor megeszi a bűnt, és akkor beszennyeződik. Így lesz egy ember tisztátalan, vagy máshogy. Azt mondja Jézus, amikor oda jönnek az emberek, halljátok és értsétek meg. Nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a szájá, hanem ami kijön a szájából, azt teszi tisztátalanná az embert. Mit mondtak a farizeusok? Azt, hogy az ember a körülvevő világból lesz tisztátalan. A rajta kívül álló tisztátalanságok hozzátapadnak a kezéhez, és amikor eszik, akkor rátapadnak a kenyérre, és a kenyérről bemennek a rituálisan le kell mosni a szennyet, a bűnt a kezünkről. Jézus meg azt mondja, hogy nem. Teljesen máshogy van. Nem így van, ahogy ők mondják. Tévesen tanítanak, tévtanítók ezek. Tévtanítók, hazudnak, nem igazat mondanak nektek. A valóság az, hogy azt szennyezi be az embert, ami a száján kijön. Ezt teszi bűnössé, alkalmatlanná az Istennel való közösségre. Méltóvá az Isten ítéletére, méltóvá a kárhozatra. Testvérek, Jézusnak ez az állítása lehet, hogy nekünk nem új, de a kortársainak, akik hallották, teljesen lerőkönyödtek. Micsoda? Az írástudók, farizeusok megbotránkoznak. Hát, hogy? Micsoda? Hogy lehet ilyet mondani? De még a Jézus tanítványai se értik. Mi akar ez lenni? Mondja neki Péter utóbb. Magyarázd meg a talányt. Ezt mondja neki az eredeti szöveg szerint. De rejtélyt fejtsd meg nekünk. Mi ez, amiről te beszélsz? Még életünkben nem is hallottuk ezt. Hogy az ember attól lesz bűnös, ami a szájából kijön. Hogy nem kívülről szennyeződik be az Isten előtt, hanem belülről szennyeződik be az Isten előtt. Jézus Péternek elkezdi magyarázni, meg hát nekünk is, hogy ami bemegy a szájon, a gyomorba jut, és az árnyékszékbe kerül. Ami azonban a szájból kijön, az a szívből származik, és ezt teszi tisztátalanná az embert. Nem úgy lesztek tisztátalanná, Péter, hogy a kezedről az ételre tapad, az meg lenyelve beszennyezi a lelkedet. Nem. Hanem ami a szádból kijön, mert az a szívedből jön, az szennyez téged vissza, és azt tesz bűnössé az Isten előtt. Ezt tesz téged méltóvá az Isten ítéletére és haragjára. Ezt tesz méltóvá a kárhozatra. És Jézus testvéreim ugye magyarázatként fel is sorolja Péternek, hogy mi minden lakik az emberi szívbe. Ezt mondja neki, mert a szívből származnak a gonosz gondolatok. Gonosz gondolatok. Gyilkosságok. Házasságtörések. Paráznaságok. Lopások. Hamis tanúbizonyságok. Káromlások. Ezek, amik kijönnek a szájon keresztül, meg egyébként az ember egyéb testrészein keresztül is. Mert a kezeid is, lábaid is részt vesznek ebbe a dologba. Ezek onnan belülről jönnek, mondja Jézus, a szívből. Az ember lelke mélyéből. És amikor ezek kijönnek, és valósággá válnak, akár mint szavak, akár mint cselekedetek, akkor ezek bűnössé tesznek az Isten szemébe benneteket. Méltóvá az ítéletére, halljátok és értsétek meg, mondja nekik Jézus. Testvéreim, Jézus, hogy így mondja, minket is leleplez. Mert mi is hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy az ember szíve, mondjuk a mi szívünk is, tele van jósággal. Tele van jósággal. De Jézus azt mondja, hogy a szívünk nem alapvetően jó, nem alapvetően ártatlan, hanem egy gonoszság fészke. Egy lebúj, testvérek, egy lebúj, egy nyilvános ház, egy bordély. És ami onnan kijön, az már ott volt bent. Semmi egyéb nem jön ki belőlünk, mint ami már ott volt bent. És amikor kijön, akkor bennünket bűnössé tesz az Isten szemébe, és elválaszt Istentől, és méltóvá tesz a kárhozatra, az ítéletére. Olyan az ember lelke, testvérek, jutott eszembe itt ez a példa, mint az izlandi vulkán, ami benne van, kilöveli a világba, aztán utána visszaszárejá. Az ember szíve kiböfögi magából a száján keresztül, a cselekedeteink keresztül, a világba a benne lakozó szennyet és mocskot. És utána az visszaszáll szépen az emberre. Rám, meg rátok. Még csak nem is a másik embert szennyezzük be, mondja itt Jézus, hanem önmagunkat. Ahogy Ákos énekli az egyik énekében, hogy köpködtél az ég felé, aztán visszahullott rejád. Az ember ezt csinálja, és aztán beszennyeződik saját magától. A tisztátalanság forrása, mondja Jézus, nekünk is nem rajtatok kívül van, hanem bennetek van. Értjük-e és fölfogjuk-e, testvérek, mindezt? Mert hogy a mai napig döntő fontosságú, hogy igyekezzünk nem csak meghallani, de megérteni, hogy Jézus mondja, halljátok és értsétek meg. Hát halljátok és értsétek meg ti is. Ez egy nagyon fontos lelki törvény mindenki számára. Semmit nem vesztettek Jézus szavai az aktualitásukból, testvérek. Mert ma is sok keresztjén ember ugyanúgy gondolkodik, mint a Jézus korabeli farizeusok. Sok keresztjén ember így gondolkozik. Azt hiszi, hogy a bűn valahonnan kívülről jut belé. És ezért a fő feladatom a világtól való elkülönülés. Logikus, ha a világ tele van tisztátalansággal, ami így vagy úgy belém juthat, és engem tisztátalanná lesz, akkor a legjobb, amit ez ellen tehetek, ha elkerülöm a világot. Nem megyek színházba, moziba. Nem megyek hitetlenek közé dolgozni. Nem is barátkozom velük. Nem eszem meg a disznóhúst. Nem iszok meg egy pohár sört se. Nem nézek tévét. Nem olvasok világi regényt, világi könyvet, újságot. Mindez bemocskol engem. Menekülök a hitetlenek közül, mert bemocskolnak. Nem szeretek ott lakni, ott dolgozni, ahol ezek vannak. Alig várom, hogy egyedül legyek. Magamba legyek. Legszívesebben az ilyen ember kolostorba vonulna, ahol nem éri el a világ. Ahol nem szennyeződik be a világtól, de ahol az Istennel lehet, közvetlenül együtt. Ahol nem lesz tisztátalan, ő a tiszta. Egy sajátos világtól menekülő kegyesség alakul így ki, testvérek. Sőt, az így gondolkodó ember úgy véli, hogy a lelkének a tisztaságát megőrizheti, ha különböző vallási előírásokat igyekszik a lehető legpontosabban betartani. Ha tiszta akarok maradni, nem elég, hogy nem járok a világba, nem megyek el a világba, és nem szennyezem ott be magamat, hanem be kell tartanom még ezt, meg ezt, meg ezt a vallási előírást. Legyen az református előírás, római katolikus, na ott van bőven. Legyen az nazarénus, adventista, jehovista, mindenütt van egy kazal előírás, hogy mit kell betartani. És az ember, az ilyen így gondolkozó ember, aki azt hiszi, hogy a világból szennyeződik be, kész bármilyen aszketikus előírást, korlátozást betartani. Csak hogy betart, vagy megőrizze valahogy a tisztaságát, és nehogy kívülről. Azt hiszi, hogy ezek a törvények, mint egy ilyen vétfalat vonnak körül, egy mágikus vétfalat, amik nem engedik őt beszennyeződni. Az így gondolkodók, testvérek, csak akkor érzik magukat tisztának. Isten előtt elfogadhatónak, hogyha elkerülik a világot, és betartották az összes előírást. És ha nem tartották be valamely előírást, akkor nagyon tisztátalannak érzik magukat. Bűntudatuk van, lelkiismeret furdalásuk, hogy nem tettünk eleget az előírásoknak. Igyekeznek vezekelni, vagyis jóvá tenni, még több előírást betartani. Még több vallási parancsot, még szőrszálhasogatóbban betartani. Mert akkor leszek nyugodt, és akkor végre tiszta leszek, és az Isten is elfogad engem. Testvérek, a mai farizeusi gondolkodásmódú ember is tulajdonképpen úgy fogja fel magát, mint aki alapvetően jó vagyok, tiszta vagyok, és engem ez a nyomorult külvilág beszennyez. Mire Jézus azt mondja neki, nekem, nektek, hogy nem így van, hanem az a mocsok, ami rád száll, saját magadból származik. Nem kívülről szennyeződsz be, hanem belülről szennyeződsz be, ember. Aki hallja és érti, testvérek, az az ember ezen eléggé eltöprenghet, és azt hiszem, hogy előbb-utóbb úgy meg is alázkodik. Aki hallja és érti, meg hiszi is, amit Jézus mond. Az oda jut, hogy hát akkor ki vagyok én tulajdonképpen? Milyen vagyok én belülről? Milyen vagyok én belülről? Hát akkor nem a világot kell gyűlölnöm, vagy micsoda, hanem saját magam ellen kéne fordulnom. Nem a világgal szembe kell fellépnem, hanem saját magamban lakó bűn ellen kéne föllépnem. Talán eltévesztettem a harc irányát, nem arra csapkodok, amerre kéne, hanem saját magammal kéne harcolni. Az önmegtagadás útját kéne járnom, és nem másokat kellene szidnom, hogy ilyen a világ, hanem saját magamat. Az testvérek egy kicsit megváltoztatja az ember perspektíváját, ha hallja és érti Jézus szavát. És az is kialakul az emberbe valahogyan, hogy hát akkor hogy is leszek én tiszta? Ha már ilyen a szívem, és így mocskolom saját magamat, hogyan lehetek én akkor egyáltalán az Isten előtt tiszta? Az ételtörvények betartása által? Vagy mi által? És az ember kezdi fölismerni, hogy hoppá, hát nekem szükségem van a kegyelemre. Mert az én szívemet semmi más nem tudja megtisztítani a rárakódott, a saját magából rárakódott bűntől. Az én lelkemet semmi más nem tudja, csak az Isten kegyelme, amit Jézus Krisztusért érez és kínál föl nekem. Nekem szükségem van erre a kegyelemre, hogy megtisztuljak, mert csak kegyelemből lehetek tiszta, máshogy nem. És az ember kezdi kapizsgálni azt is, hogy ahhoz, hogy le tudja győzni a benne lakozó romlottságot, szükségem van Jézusra. Szükségem van az Úr Jézusra, mert sehogy máshogy nem tudom megzabolázni a belőlem kitörő indulatokat, gyűlölködést, haragot, paráznaságot, nem tudom még micsodát. Uram, segíts nekem, hogy le tudjam győzni a saját magamból kitörő bűnt, hogy ne jöjjön ki belőlem. Hogy más jöjjön ki belőlem, az, amit te mondasz. Adj nekem ehhez erőt. Testvérek, az ember teljesen más színbe kezdi látni önmagát is, a világot is. Mindent, hogyha megérti Jézusnak a szavát, hogy nem kívülről jön beléd a kosz, hanem saját magadból jön ki. Hát igyekezzél Jézusba kapaszkodva legyőzni a kitörő bűnt. És ha már kitört, akkor menjél oda hozzá, és mondd neki, Uram Jézus, tisztogass meg engemet, hogy tiszta legyek, és fehérebb legyek a hónál. Úgy, hogy az 51. Zsoltárból olvastuk. Csak ez a megtisztulás és a tisztán maradásnak, ha szabad így mondanom, az útja módja. Amíg ezt nem halljuk és nem értjük, addig magunk is, testvérek, a külsőségekbe kimerülő farizeusi kegyességet fogjuk gyakorolni, de Jézus ebből akar kimozdítani. Ne csináljuk ezt. A második dolog tehát, amire akartam fölhívni a figyelmeteket, hogy Jézus hogyan tanít, mit tanít a tisztátalanná válásról. S végül lássátok, hogy óva megbotránkozóktól. A farizeusok és az írástudók, hallva Jézus szavait, dúlva-fúlva, fenyegető arccal, morogva, szitkozódva távoznak. Megbotránkoznak, ahogy mondja az írás. Jézus leleplezte őket. Leleplezte őket, tudnélik azt, hogy a szívük távol van Istentől. Vagyis istentelenek. Minden külső látszat ellenére. Istentelenek. És ráadásul tévtanítók, mert azt tanítják az embereknek, hogy az ember kívülről lesz koszos. És ilyen testi szertartásokkal meg tudja magát védeni az ellen, hogy Isten előtt beszennyeződjön. Tévtanítás, hazugság. Istentelenek és hazugok vagytok, mondja nekik Jézus. Nem csodálom, hogy megbotránkoztak. Vagy csodáljam. Minden esetre vérig sértve távoznak a szuperhívők. Megdöbbentő ez azért, testvérek, mert ezek az emberek nem magukon estek kétségbe. Figyeljétek meg! Ők nem magukon estek kétségbe, hogy ó, Uram, Isten, hát mik vagyunk mi? Hát borzalom! Hát ha ez igaz, amit Jézus mond, és már miért ne lenne igaz, akkor mi istentelen és hazug emberek vagyunk. Félre vezetünk másokat, és nem csak magunkat. A ránk bízott népet is félrevezetjük, rosszul tanítjuk őket. Uram, Isten, könyörüljél meg rajtuk. Dehogy így, testvérek, nem estek ők kétségbe magukon egy pillanatig se. Ők Jézuson botránkoztak meg. Hogy mondhat ez ilyet? Ugye? Nem, mi a bajunk nekünk? Milyenek vagyunk mi? Egy merő mocsok? Ez vagyok én? Dehogy is? Ki az ez így szóvá meri tenni nekünk? Ez a Jézus? Hát mit képzel ez magáról? Vérik sértődnek, és így távoznak el. A tanítványok minden esetre mondják Jézusnak, hogy az illusztris vendégek botránkozva távoztak. És amikor Jézus hallja, hogy így, ahelyett, hogy magukba szálltak volna, megalázkodtak volna, ezt mondja felőlük: minden növény, amit nem az én mennyei atyám ültet, kitépetik. Hagyjátok őket, vakok vakvezetői, ha pedig vakvezet világtalan, mindketten a verembe esnek. Vagyis testvérek, az Úr Jézus a farizeusok botránkozásán a lehető legkevésbé se akad fenn. Nem kezd aggódni Jézus, hogy jaj, hát nem voltam túl kemény. Jaj, nem kellett volna másképp. Jaj, hát nem így akartam én ezt, hogy így. Nem kezd el itt sopánkodni, meg nem tudom még mit csinálni, hanem rámutat arra először is, hogy azért viselkednek így ezek az emberek, mert nem az atya ültette palánták. Ezeknek az embereknek a magatartása bizonyítja, hogy nem áll mögöttük az atya, nem hitelesíti őket. Nagy tekintélynek örventek, de az nem az Istentől való volt. És ezért pusztulásra is vannak ítélve. Ki fognak tépetni? Vége lesz ennek a farizeusi, meg írástudói rétegnek, hogy így mondjam. Ki fognak szaggattatni? Nem kell előttük nektek hasra esni. Nem kell. Nincs az Istenhez közük. A farizeusok és az írástudók még a tanítványok előtt is nagy tekintélynek számítottak, de Jézus azt mondja, nem kell. Hagyjátok őket. Nem az atyámtól valók ezek az emberek. Aki megbotránkozik az én igéimen, az arról tesz bizonyságot, az én atyámhoz semmi köze. Ha lenne közük az atyához, akkor az én szavaimra megalázták volna magukat. Akkor bűnbánatot tartottak volna. A másik, amit mond, hogy ezek a vallási vezérek vakok. Ezt mondja nekik. Vakok, vakvezetői. Most érne, nagyon kemény dolog, testvérek. Ez az ókori zsidóságban, akik a Tórát ismerték, azok magukat látóknak tartották. A farizeusok és az írástudók azt hitték magukról, hogy ők látnak, és a népet lenézték. Ma azt mondták, a nép nem ismeri a Tórát. Ezek vakok. És mi vagyunk a látók, akik ismerjük a törvényt. És mi vezetjük ezeket a szegény kis vakokat. És akkor Jézus azt mondja nekik, illetve róluk, hogy ezek az emberek nem látnak. Ezek vakok. Vakok. Azt hiszik, hogy vallási és erkölcsi kérdésekbe kompetens és legitim irányítók, pedig nem azok. Vakok. Testvérek, aki Jézus szavát megveti, annak se az atyához nincs köze, se Jézushoz nincs köze, az vak ember. És ha ezreket vezet, vagy százakat, vagy akár csak egy embert is, akkor egy vak vezet egy másik vakot. Vak vezet világtalan. Hova jutnak? A gödörbe. A bajba, a veszedelembe. Jelentheti még a kárhozatot is az a szó, testvérek. Nem csoda, hogy Jézus azt mondja a tanítványainak, hagyjátok őket. Hagyjátok elmenni, ne tartóztassátok őket, ne is hallgassatok rájuk, ne is kövessétek őket. És mint egy nekünk is egy kicsit a szívünkre beszél Jézus, mert egyáltalán nem mindegy, testvérek, hogy mi is kire hallgatunk, meg kit követünk, meg ki után megyünk. Egyáltalán nem mindegy. Ez nem úgy volt mindegy, hogy valaki melyik templomba jár Isten tiszteletre. Az nem mindegy. Ha egy vakot hallgattok, titeket is a gödörbe fog vezetni. Ha a látókat hallgatjátok, akik Isten kegyelméből látnak, mint a megnyitott szemű vak a János 9. részébe, akkor jó úton vagytok. A legjobb Jézust követni egyébként, mert ő a egyedül látó. Az egyedül igazán és élesen látó. Az igét kell követni. Mindig az igét kell követni, és akkor nem jutunk bajba. De azokat az embereket, testvérek, akik az Isten igéjén megbotránkoznak, akik Jézus evangéliumán megbotránkoznak, akik a Biblia tanításain röhögnek egyet, meg így lökik félre, mintha nem is mondtunk volna semmit, azokra az emberekre nem kell nekünk hallgatni, mert minket is bajba juttatnak. Önmaguk is bajba jutnak, de minket is bajba sodornak. Ne törődjetek velük. Hagyjátok őket, mondja Jézus. Hagyjátok. Hadd menjenek. Menjék a maguk útján, aztán csinálják, amit akarnak, vagy tanítsanak, amit akarnak. Hagyjátok. Ti maradjatok. És figyeljetek az ígére, mondja nekik, amiket mondok. Nos, testvérek, hadd óvjon minket is Jézus az igén megbotránkozó farizeusoktól, írástudóktól, vallási és egyéb vezetőktől is. Mi figyeljünk az ígére alázattal és odaadással. Nos, a mai alkalmunkon tehát szuper kegyesek jöttek Jézushoz, és megbotránkozva távoztak. A kérdés hozzám, hozzátok, hogy mi hogyan távozunk Jézus színe elől. Megbotránkozva mi is, vagy pedig magunkat megalázva. Azzal az indulattól egyet nem akarunk, hogy a szívünk távol legyen Istentől, és úgy vallásoskodjunk. Hanem azt akarjuk, hogy a szívünk az Úré legyen, egészen az Úré legyen, és teljes bizalommal, teljes szeretettel csüngjünk rajta, az ő igéin. Majd ő tisztogat minket, majd ő mosogat minket, majd ő megszentel minket. Ne botránkozva, hanem alázattal és az odaszánás lelkületével térjünk vissza az otthonainkba, és folytassuk az életünket. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te neked még a szuperkegyesekhez is volt mondani valód, és eligazítottad őket, noha aztán megbotránkoztak rajta. Könyörülj meg rajtunk, hogy mi soha ne legyünk ilyen emberek. Akármilyen kemények is a szavaid, segíts minket magunkba szállni, és megvizsgálni most is, hogy a mi kegyességünkbe vajon csak formalitás ez az egész, vagy valóság. A szívünk a tiede. A szívünk a tiede. Úgy attól a sok, vagy azzal a sok szennyel rakva, ami benne él, ezzel együtt odaadtuk-e neked magunkat egészen, vagy még nem. Segíts, hogy ha nem történt meg, akkor tudjuk odaadni neked, hiszen te kéred, te várod, és hajlandó vagy elfogadni a mi szívünket és az életünket, és aztán megtisztogatod azt. És köszönjük néked, hogy adsz erőt, hogy legyőzzük a belőle kiáradó gonoszságot is, és veled valóban győzhetünk önmagunk felett, bűneink, vétkeink fölött. Kérünk téged arra, hogy segíts beléd kapaszkodni, mert csak rád van szükségünk. Köszönjük néked, hogy arra intettél minket, hogy azokra figyeljünk minden időben, most és itt is, a jövőben is, akik nékünk az Isten igéjét igazán hasogatják, igazán fejtegetik. És eltávolodjunk azoktól, akik hazudoznak össze-vissza, akik maguk se veszik komolyan azt, amit hirdetnek. Könyörülj meg rajtunk, hogy fölismerhessük az igazi pásztor hangot, az igazi istenfélő embereknek a hangját, és segíts azokra ügyelnünk, azokra figyelnünk, azokat követnünk. Köszönjük te néked azt, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket. Imádkozunk azokért a testvéreinkért, akik gyászolva jöttek ide a templomba. Kérünk, hogy vigasztaló szereteteddel erősítsd, öleld őket körül. Pótold azt, akit elveszítettek, és áld meg a szívüket. Köszönjük néked, hogy imádkozhatunk a gyerekeinkért, hogy áld meg az ő életüket, áld meg szívüket, őrizzed őket, és add, hogy a tiéd legyenek egytől egyig. Imádkozunk hozzád azokért, akik betegágyon fekszenek, betegségekkel kínlódnak. Adj nekik erőt és békességet, hogy tudják hordozni a te közeledben, a te erődbe kapaszkodva, tudják hordozni a terheiket. Imádkozunk hozzád népünkért, országunkért, hogy áld meg vezetőit, áld meg tagjait. Add, hogy olyan vezetőink lehessenek, akik szeretnek téged, akik bíznak benned, és akik igéd szerint vezetnek minket. Add, hogy minél több honfitársunk szíve ne formálisan legyen vallásos, hanem szív szerint legyenek kegyesek, istenfélő emberek. Köszönjük néked, hogy mindezeket eléd hozhatjuk a meghallgattatás biztos reménységével. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, vigadozva járuljatok színe elé. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem, hogy az elmúlt héten halottaink voltak. Nátházi Sándortól búcsúztunk, aki 62 éves korába költözött el. Május 24-én volt a temetése Deszken. Egy másik temetésünk is volt. Ez Pap Lajosné, Bíró Gizella testvérünk volt, aki 89 esztendős korába távozott szerettei köréből. Az ő temetése Kisteleken volt, május 27-én délután 16 órakor. Hirdetem még, hogy még egy temetésünk volt Bakson, de sajnos elfelejtettem fölírni a nevet. Tetszene mondani a nevet? Márta Józsefné. Igen, Márta Józsefné, és az ő temetése pedig pénteken volt, délután 2 órakor a Baksi temetőbe. Isten vigasztalását kívánjuk. Hirdetem még, hogy volt egy esküvőnk is, Harsányi Róbert testvérünk, és Szőlősi Edit testvérünk kötött házasságot tegnap 14 óra 30 perckor itt a gyülekezetünkben. Isten áldását kérjük és kívánjuk az ő életükre. Testvérek, hirdetem a jövő heti alkalmainkat. Hétfőn ifjúsági óránk lesz, kedden megtartjuk a bibliaórát, de csütörtökön is lesz Isten tisztelet, mert mennybe menetel ünnepe, más szóval áldozó csütörtök. Tehát csütörtökön este 18 órakor Isten tiszteletet tartunk, melyre szeretettel hívjuk a testvéreket. Zakar Ödön testvérünk hirdeti Isten igéjét. Jövő vasárnap, június 5-én Sipos Előtt Zoltán hirdeti az igét, mert nem leszek itthon, és őt kértem, hogy most már debütált a gyülekezetbe, hogy most már aztán legyen szíves, és jöjjön, és akkor tartsa meg a Isten tiszteletet következő alkalommal, tehát jövő vasárnap ő hirdeti az ígét. Hirdetek még egy fontos dolgot, Kisteleken be kell kerítenünk a ottani telkünket, és egy kis brigád vonulna ki, innen is, meg az ottaniakból is jön ez a brigád. Jövő szombaton lenne ez a munka, oda lesz állítva a szükséges kalapács és illetve deszka és akácoszlop előkészítve. Azt hiszem, hogy reggel 8 óra táján ott kéne lenni, de 7 órakor, azért, hogy 8 órakor ott lehessünk, 7 órakor itt lenne egy találkozó a gyülekezetbe. És innen autókkal menne ki az, aki tud segíteni. Na most, aki jön, az gondoljon arra, hogy hozzon kalapácsot, ha tud, illetve a szöget azt meg fogjuk venni. De már most nem tudom, ki fogja megvenni a szöget, de aki veszi, az akát szöget vegyen, mert a másik szög nem fog belemenni a fába. Úgyhogy ezt írjátok föl magatoknak. Tehát lényeg a lényeg, hogy jövő héten szombaton 7 órakor itt találkoznának a munkás brigád tagjai, és innen mennének ki autóval Kistelekre, és ott meg már ott várni fogja a szükséges anyag a kimenőket. Itt a gyülekezetbe fog jönni a Lupsa György, illetve Seprenyi István presbiter testvérünk, hogy ők dirigálják aztán ezt a munkát. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, befejezésül a 256. énekünket lapozzuk fel. 256. És ennek 6. és 7. valami 8. versét énekeljük, tehát 256, 6, 7, 8. A 6. vers így kezdődik, kész már az én szívem néked énekelni. 256, 6., 7. és 8. versét, utána pedig a himnuszunkat énekeljük el.
Kész már az én szívem néked énekelni, és szívből nagy hálákat adni, és mindenek előtt
himnuszunkat énekeljük. Áldás, békesség!